Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A pápa testőrségeként ismert svájci gárda 34 új tagja tette le az esküjét, miután a Szentatya előzőleg fogadta őket. Köszönetet mondott a svájci gárdisták figyelmes, emberséges, lelkiismeretes szolgálatáért. Arra kért az újoncokat, szabad idejükben ne mobiltelefonjaikat nézzék, hanem igyekezzenek megismerni az őket körülvevő Róma város szépségét. Az új svájci gárdisták minden évben május 6-án esküsznek hűséget a pápának. Az ünnepélyes eskütétel az apostoli paloták Szent Damázról elnevezett udvarán zajlott. Az eskütétel előtt szentmisét mutattak be a Szent Péter bazilikában, amelyet a szentszéki államtitkár Pietro Parolin bíborost celebrált. Határozatban szólítaná fel az országgyűlés a baloldali képviselőket, hogy a jövőben ne folytassanak magyar nemzeti érdekeket veszélyeztető tevékenységet. Emellett felkérni a szuverenitásvédelmi hivatalt, hogy folytasson vizsgálatot az ügyben, áll a parlamenti honlapra felkerült javaslatban. Teseli Zoltán, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának fideszes elnöke által benyújtott előterjesztés indoklása szerint a közelmúltban számos a baloldalhoz tartozó európai parlamenti képviselő nyilatkozott úgy, hogy közreműködött abban, hogy hazánk ellen különböző uniós eljárások induljanak, és több esetben célként határozták meg azt, hogy a kormány ne jusson hozzá Magyarországot megillető uniós pénzügyi forrásokhoz. Délután 4 órakor lejárt az ajánlásgyűjtési és jelöltállítási határidő a június 9-i önkormányzati választásra. Eddig volt lehetőség arra, hogy a polgármester és képviselőjelöltek leadják az íveken gyűjtött, őket támogató aláírásokat. Akinek sikerült meghatározott számú érvényes ajánlást összegyűjtenie, a választási bizottság döntés alapján hivatalos jelölté válhat és felkerülhet a szavazólapra. Kína és az Európai Unió közötti stratégiai együttműködés és partnerség fontosságát hangoztatta Xi Jinping kínai elnök Párizsban, aki a kínai-francia-európai uniós háromoldalú csúcs találkozóra érkezett a francia fővárosba. Francia hivatali partnerével Emmanuel Macronnal, valamint Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével folytatott megbeszélést, a kínai államfő partnerségre buzdított, ahogy fogalmazott, a kereskedelem, valamint az emberi jogok terén fennálló nézetkülönbségek ellenére is. Történelmi jelentőségű a kínai elnök eheti magyarországi látogatása, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez nagyban hozzájárul hazánk megerősödéséhez, a gazdasági kereskedelmi viszony fejlesztéséhez és remélhetőleg a béketörekvések sikeréhez is. Kiemelte, hogy Xi Jinping népes delegációja élén mindössze 2 Európai Uniós tagállamot keres fel, Franciaországot és hazánkat. Elérkezett az ideje, hogy a magyar gazdaság egy újabb dimenzióváltáson lépjen keresztül, a technológiai színvonalat növeljük és a kutatásfejlesztési kapacitásokat bővítsük, írta a tárcavezető a Facebook oldalán. Szijjártó Péter azután osztotta meg bejegyzését, hogy fogadta a Microsoft vezetőit, köztük a globális vezetőség több tagját is. A magyar gazdaság az elmúlt 14 évben hatalmas fejlődésen ment keresztül, folyamatosan dőltek meg a beruházási, az export és a foglalkoztatottsági rekordok, emelte ki. Magyarországot gazdasági ökoszisztémája, infrastruktúrája és szellemi tőkéje egyaránt alkalmassá teszi arra, hogy meghatározó szereplővé váljon az űripar területén, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter. Nagymárton a Forage Space and Technology űripari holding vállalat, gyártással foglalkozó portfólió vállalata a Remred ZRT Martonvásári űrtechnológiai gyártóközpontjának alapkőletételén beszélt. Mint elmondta, a magyar műholdgyártási képesség nem csak gazdasági és biztonsági, hanem szuverenitási kérdés is. A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 566,25 pontos 0,83%-os emelkedéssel 68.568,49 ponton zárta a hétfői kereskedést, ez történelmi csúcs. Oroszország figyelmeztette a moszkvai brit nagykövetet, hogy a brit fegyverrel orosz területre mért ukrán csapásokra válaszul, célponttá válhat bármely brit katonai objektum és hadfelszerelés Ukrajna területén és az ország határain túl is. A nagykövetnek a moszkvai tájékoztatás szerint felhívták a figyelmét arra, hogy David Cameron brit külügyminiszternek az Oroszországra mérendő csapásokra vonatkozó szavai ellentmondanak London korábbi álláspontjának, miszerint a nagy hatótávolságú rakétákat nem vetik be Oroszország területe ellen. Végül az időjárásról, a folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés következik majd, így erősen felhős borult időszakokra is számítani kell. Sokfelé várható zápor, helyenként zivatar, erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Je sais bien qu'un ex amour n'a pas de chance ou si peu. Mais pour moi une explication vaudrait mieux.
Sous aucun prétexte je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex j'en serai mieux. Comment te dire adieu?
te dire adieu. Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux.
Sans aucun prétexte, je ne veux devant toi ce Rex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu?
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, James Herriot az Állatorvos is ember című írásának 6. részét Hevér Gábor olvassa fel.
Ahogy végignéztem a beteg fiatal marhák csoportját a domboldalban, az aggodalom és a hihetetlenség együttes érzése öntött el. Csak nem éri már megint baj Dálbiékat. A régi mondás, hogyha egyszer esik, akkor zuhog, kiváltképp érvényesnek látszik a gazdálkodásban. Tavaly a légcsőhurut járvány, és most ez. Az egész Billy Dálbi a nagy, lassú mosolyú, lassú beszédű Billy halálával kezdődött. Olyan erős és szívós volt, mint akármelyik bozontos állata a legelőn, mégis szinte elolvadt pár hét alatt. Hasnyálmirigyráknak mondták. S Billynek vége volt, mire bárki is észbe kapott volna, és most már csak a képe mosolyog le a konyhai kemence pereméről a feleségére és 3 kis gyerekére. A közvélemény azt látta volna jónak, ha Mrs. Dálbi elad mindent és elköltözik. Ide férfi ember kell gazdának, és a Prospect House amúgy is rossz hely. A szomszéd farmerek előre biggyeztették az alsó ajkukat, a fejüket rázták, ha elnézték a ház alsó végénél a mocsaras legelőket, amelyeken szúrós fűcsomói emelkedtek ki a savanyú földből, s a sziklavonulatokat, az elszórt köveket a domboldali földeken. Nem, ez silány föld. Egy asszony nem boldogulhat rajta. Mindenki így gondolkodott, kivéve magát Mrs. Dálbit. Nem sokat nyomott a mázsán, igazából egyike volt a legkisebb nőknek, akikkel valaha is találkoztam. Talán 150 centi lehetett, de a belseje acélból volt. A maga feje után ment, és a maga módján intézte dolgait. Emlékszem, még Billy életében egyszer birkákat oltottam, és Mrs. Dálbi behívott a házba. Ízik egy csésze teát, Mr. Herriot? Udvariasan kérdezte, nem csak úgy odavetve, fejét kissé félrehajtotta, és az arcán méltóság teljes kis mosoly ült. És mikor bementem a konyhába, tudtam, mit fogok ott találni. Az elkerülhetetlen tálcát. Mrs. Dálbi el nem hagyta volna a tálcát. A vendégszerető völgységiek mindig meghívtak valami frissítőre, esetleg egy kis ebédre, de ha nem délre járt, rendszerint került egy bögre tea, spogácsa, vagy jókora darab vastag tésztájú almáspite, de Mrs. Dálbi mindig külön tálcára terített. És ma is ott volt a tálca. Rajta tiszta terítő, a legszebb porcelán teás csésze és csészehaj, a tányérokon félbevágott, megvajazott pogácsa, cukormázas torta, mézes kalács és sütemény. Külön asztalon volt, távolabb a nagy konyha asztaltól. Üljön le, kérem, Mr. Herriot, mondta a maga kimért módján. Remélem, a tea nem lesz túl erős. A beszéde az volt, amit a farmerek igen finomnak neveznek, de jól illett a személyiségéhez, amelyben én megtestesülését láttam annak a szándéknak, hogy mindent a lehető legkifogástalanabbul csináljon. Éppen a legjobb, Mrs. Dálbi. Leültem kissé a kirakatban érezve magam a konyha közepén. Billy kényelmesen mosolygott rám az öreg karosszékből a tűz mellől, s a felesége ott állt mellettem. Sose ült le velünk, csak ott állt. Nagyon egyenesen, kezét összekulcsolva maga előtt, fejét félrehajtva, és szertartásosan teljesítette minden kívánságomat. Hadd töltse meg a csészéjét, Mr. Herriot, vagy nem kóstolná meg ezt a krémest? Nem mondtam volna csinosnak. Érdes bőrű, vörös kis arcában apró, nagyon sötét szemült, de arckifejezésében volt valami kedvesség és nyugodt méltóság. És mint mondtam, erő. Billy tavasszal halt meg. És miközben mindenki arra számított, hogy Mrs. Dalby megszervezi az eladást, ő tovább vezette a farmot egy Charlie nevű, hatalmas béres segítségével, aki hébe-hóba dolgozott Billinél, de most beállt teljes munkaidőre. Nyáron néhányszor kihívtak jelentéktelen marha betegségek miatt, s láttam, hogy Mrs. Dalbynak sikerült megvetnie a lábát. Kissé nyúzottnak látszott, mert nem csak a földeken és az istállókban dolgozott, hanem ellátta a házi munkát és kisgyerekeit is. De tovább küzdött. Szeptember derekán lehettünk, amikor kihívott, hogy nézzek meg néhány fiatal marhát. 9 hónapos üszőborjakat, mert köhögnek. Nagyon jó húsban voltak, mikor kihajtottuk őket májusban, mondta, ahogy a sarokban nyíló kapu felé mentünk a fűben. De most, az utóbbi 1-2 hétben nagyon leromlottak. Kinyitottam a kaput, bementünk, és ahogy az állatokhoz közeledtünk, egyre nyugtalanabb lettem. Ilyen távolságról is láttam, hogy valami nagyon nagy baj van. Az állatok nem járkáltak legeltek, ahogy kellett volna, hanem furcsán, mozdulatlanul álltak. Voltak vagy 30-an. Sokuk kinyújtotta a nyakát, mintha levegőt akarna kapni. És a késő nyári lágyszellő ugató köhögést hozott hozzánk a csoportból. Mire elértük a marhákat, nyugtalanságomat szájkiszárító rémület váltotta fel. Nem törődtek vele, hogy ott járkálók közöttük, kiabálnom és hadonásznom kellett, hogy mozgásra bírjam őket, és alig kezdtek el mozogni, a köhögés végigfutott az egész csoporton. Nem csak egy-egy elszórt köhögés, hanem száraz, szaggató kórus, amely szinte széttépte a kis állatokat. És nem csak köhögtek, legtöbbjük szétterpesztett lábbal zihált. Bordáik fel alá jártak a levegőért való kétségbe esett küzdelemben. Néhánynak az ajkán nyálhólyagok mutatkoztak, s a csordából innen is, onnan is a gyötrelem nyögései hangzottak, ahogy a tüdő küszködött. Mrs. Dalby felé fordultam. Légcsőhurutjuk van. Kimondva, a szemem elé táruló tragédia komoran elégtelen leírásnak hatott. Légcsőhurut? Kérdezte az asszony derűsen. Mitől kapták? Néztem egy pillanatig, aztán igyekeztem könnyed hangon beszélni. Egy parazitától, egy apró féregtől, amely megfertőzi a bronhuszokat és bronhitiszt okoz. Igazából ez a pontos neve, parazitikus bronhitisz. A lárva felmászik a fűszálokon, s a marha a legelés közben megeszi. Némelyik legelő csúnyán meg van fertőzve velük. Abba hagytam. Előadást tartani ilyen pillanatban nem lett volna helyén való. Szívem szerint tulajdonképpen azt mondtam volna, hogy az Istenért miért nem hívtak ki hetekkel ezelőtt. Mert ez már nem csak bronhitisz volt, hanem tüdőgyulladás, tüdőtágulás és mindenféle más tüdőbetegség, ami csak eszébe juthat az embernek. És nem csak néhány hajszál vékony féreg izgatta a hörgőket, hanem hatalmas, kavargó tömegben kúsztak mindenhová. Csomóba gyűltek és elzárták az életfontosságú légutakat. Sok ilyen borgyűt nyitottam már fel, ismertem a látványt. Mély lélegzetet vettem. Elég rossz állapotban vannak, Mrs. Dalby. Egy enyhe fertőzés nem jelent olyan nagy bajt, ha az ember azonnal elviszi őket a legelőről, de ezek már messze túl vannak azon az állapoton. Láthatja maga is, olyanok, mint egy csapat kis csontváz. Bár hamarabb láttam volna őket. Aggodalmasan nézett fel rám, és úgy döntöttem, nem részletezem tovább. Olyan volna, mint a orra alá dörgölném azt, amit a szomszédai mindig is mondtak, hogy tapasztalatlansága hamarosan bajba hozza. Ha Billy élne, valószínűleg nem hajtotta volna ki a fiatal állatokat erre a mocsaras mezőre, vagy pedig észrevette volna a kezdet-kezdetén a bajt, és bevitte volna őket. Charlie nem jelentett segítséget ilyen esetben. Rendes készséges fiú volt, de példázta a Yorkshire-i mondást, erős a karja, gyenge a feje. A farmerség szakértelmet kíván, és Billy a tervező, az állattenyésztő, a tapasztalt földművelő, aki ismerte a farmját, mint a tenyerét, nem volt itt. Mrs. Dalby ismerős mozdulattal kihúzta magát. Mit tehetünk, Mr. Herriot? Akkoriban a becsületes válasz így hangzott volna. Orvosilag semmit. De azt mondtam, azonnal be kell vinnünk őket az istállóba. Minden egyes harapás fű fokozza a féreggel való fertőzést. Itt van Charlie, hogy segítsen? Igen, a szomszédmezőn javítja a kerítést. Elügetett a mezőn, és 1-2 perc múlva visszatért a mellette ballagó nagy darab férfival.
Gondoltam, hogy egy kis légcső urut, mondta Charlie nyájasan, aztán némi izgalommal hozzátette. Fognak nekik torognyinekciót adni?
Igen, igen, de hajtsuk be őket az istállóba. Miközben lassan hajtottuk fel az állatokat a zöld lejtőn, bánatos csodálattal gondoltam a hőrkurut elleni intratraheális injekcióba vetett hit ezen újabb példájára. A betegségnek valójában nem volt gyógyszere. Csak 20 évvel később jelent meg a dietil karbamazin formájában, és az volt az elfogadott eljárás, hogy az ember kloroform, terpentin és karbolsav keveréket fecskendezett a légcsőbe. A mai állatorvos homlokát ráncolhatja attól a gondolattól, hogy ezt a barbár kotyvalékot egyenesen az érzékeny tüdőszövetekbe vittük, és mi régiek sem bíztunk benne túlságosan. De a farmerek lelkesedtek érte. Mikor végre felhajtottuk az üszőket az istálló udvarra, szinte kétségbe esetten néztem végig őket. A rövid út roppantul súlyosbította a tüneteket, és én egy-egy köhögés, nyögés, nyöszörgés szimfónia közepén álltam, és a jószágok kinyúló nyelvvel, fújtató bordákkal levegőért kapkodtak. Hoztam a kocsiból egy üvegre valót a csodálatos injekcióból, és miközben Charlie az állatok fejét tartotta, és a kis Mrs. Dalby a farukba kapaszkodott, nekifogtam a műveletnek. A tűt a porcos gyűrűk közé szúrtam, és befecskendeztem néhány köpcentit az üregbe, s mint mindig az üsző reflexzerűen felköhögött, arcunkba fújva a gyógyszer félreismerhetetlen illatát.
Az isteni főnök már gyűn a szaga, mondta Charlie mély megelégedéssel. Az ember tudja, hogy oda jutott, ahova köl.
Legtöbb farmer ilyesmit szokott mondani, s hittek a szerben. A könyvek megnyugtatóan fejtegették, hogy a kloroform elkábítja a férgeket, a terpentin megöli, és a karbolsav okozta fokozott köhögés kihajtja őket. De én ebből egy szót sem hittem. Az esetleges jó eredmények véleményem szerint kizárólag annak voltak tulajdoníthatók, hogy behajtották az állatokat a fertőzött legelőről. De tudtam, hogy meg kell tennem, és minden egyes állatot befecskendeztünk az istálló udvarban. 32-en voltak, és az apró Mrs. Dalby sorra segített megfogni őket. Átfogta, nem sok eredménnyel, a nyakukat, megragadta a farkukat, nekinyomta őket a falnak. A legidősebb fiú, a 8 éves William hazaért az iskolából, és anyja oldalán bevetette magát a csatába. Ismételt intéseim, vigyázzon, Mrs. Dalby vagy Charlie horkantásai, ügyeljen asszonyság, mert megnyomorítják, nem sok hatással voltak. A csetepaté során őt is, a kisfiút is megrúgták, megtaposták és fellökték az állatok, de az elbátortalanodásnak semmi jele nem mutatkozott rajtuk. Végül a kicsi asszony a szokottnál is sötétebb vörösre pirult arccal hozzám fordult. Lihegve felnézett rám. Tehetünk még valamit, Mr. Heliot? Igen. Két módszer volt, ami egyáltalán használhatott valamit, azokat akartam elmondani. Először is hagyok itt orvosságot a gyomrukban levő férgekre. Ott elérhetjük őket, tehát Charlie adjon be minden üszőborjúnak egy adagot. Másodszor. Mostantól fogva a lehető legjobb takarmányt kell nekik adni. Jó szénát és magas fehérje tartalmú pogácsát. A szeme tágra nyílt.
Pogácsát? Az nagyon drága. És szénát?
Tudtam, mire gondol. A következő térre biztonságosan begyűjtött értékes szénára. Súlyos csapást jelentett, hogy már most hozzá kell nyúlnia. Különösképpen, mivel ott kín az a sor szép hű, a legtermészetesebb, legtökéletesebb marhatakarmány, amelynek azonban minden szála pusztulással volt terhes.
Nem mehetnek ki többé soha?
Kérdezte vékonyka hangon.
Sajnálom, nem.
Ha enyhe fertőzöttségük lett volna, akkor éjszaka bent tarthatná, s reggel kihajthatná őket, miután a harmad felszáradt a fűről. A lárva főleg akkor mászik fel a fűre, amikor az nedves, de a maga állatai nagyon leromlottak. Nem kockáztathatjuk meg, hogy újabb férgeket szedjenek össze.
Há, rendben van. Köszönöm, Mr. Heriot. Legalább tudjuk, hogy állunk.
Egy pillanatra elhallgatott.
Gondolja, hogy lesz elhullásunk?
Gyomrom tömör csomóvá húzódott össze. Azt már mondtam neki, hogy vegyen pogácsát, pedig nem engedheti meg magának, és biztosra vehettem, hogy a kevés pénzéből még a téli szénára is kell költenie. Hogy mondhatnám meg neki, hogy semmi az égvilágon nem akadályozhatja meg, hogy ezek az állatok úgy el ne hújjanak, mint a legyek? Mikor a légcsőhurutos jószág buborékot kezd fújni, állapota csak nem reménytelen. És azok, amelyek minden lélegzettel felnyögnek, szintén halálra vannak ítélve. Csak nem a fele ebbe a két kategóriába esik, és mi lesz a többivel? A kínosan ugató másik felével, hát azoknak még volt némi esélyük.
Mrs. Dalby, mondtam,
helytelen volna, ha bagatelizálnám az ügyet. Néhány el fog pusztulni, sőt, ha csak valami csoda nem történik, elég sokat el fog veszíteni. Riadt arcát látva igyekeztem bátorító lenni. Na, de ahol élet van, remény is van, és az embert néha kellemes meglepetések érik ebben a munkában. Felemeltem az ujjam. Féregtelenítse őket, és nyomjon beléjük jó ennivalót. Ebben reménykedhet, hogy segít nekik maguktól leküzdeni a bajt. Értem. Mrs. Darby a maga jellegzetes módján felszegte az állát. És most jöjjön bemosdani. És persze ott volt a szokásos helyén a konyhában a tálca a rávalókkal. Na de Mrs. Darby igazán nem kellett volna ezzel vesződnie. Van elég dolga anélkül is. Ugyan már, mondta, és arcára visszatért a mosoly. Ugye egy kanál cukorral issza? Leültem, ő ott állt a szokott tartásában, kezét összekulcsolva maga előtt, és figyelt. A középső fiú, az 5 éves Dennis, ünnepélyesen bámult fel rám, és Michael, a 2 éves apróság átesett a szenesvödrön, s teli torokból bömbölni kezdett. A szokásos eljárásnak megfelelően 4 napon át megismételtem a légcsőbe adott injekciót. Így legalább módon volt látni, milyen állapotban vannak az állatok. Mikor behajtottam az udvarra, mindjárt szemembe ötlött egy hosszú, zsákkal leterített domb a köveken. Csülkök sora állt ki a zsákok alól. Ilyesmire számítottam, de a valóság mégis olyan volt, mintha az arcomba vágták volna. Korán volt még, és talán nem szedtem még eléggé össze magam, hogy elviseljem kudarcom elém tárt bizonyítékát. Mert ez kétségtelenül kudarc volt. Noha kezdettől fogva reménytelen helyzetből indultam, mégis volt valami elítélő azokban a durva takarójuk alól kimerevedő mozdulatlan patákban. Gyorsan megszámoltam őket. 4 elhullott marha feküdt a zsákok alatt. Fáradtan bementem az istálló udvarra, nem számítottam odabent sem vidító látványra. 2 üsző feküdt a földön, és képtelen volt felállni a vastag szalmáról. A többi még mindig zihált, de némileg derűsebbé tett, hogy többen álhatatosan majszolták a jászolba rakott pogácsát, mások meg időnként kihúztak 100 szénát a kasból. Hihetetlennek látszott, hogy előre haladott légzési bajokkal küszködő állatok hajlandók legyenek enni, de ez volt az egyetlen reménysugár. Bementem a házba. Mrs. Darby vidáman köszöntött, mint azok a tetemek odakint nem is léteznének. Be kell adni a 2. injekciót, mondtam, majd némi habozás után hozzátettem. Látom, 4 elhullott. Igazán sajnálom. Hiszen megmondta, Mr. Harriott? Arcának fáradt barázdáim mosoly tört át. Mondta, hogy számítsak rá, így aztán nem volt olyan nagy megrázkódtatás, amilyen lehetett volna. Megmosta a legkisebb gyerek arcát, munka durvította kezébe fogott egy törölközőt, erőteljesen ledörgölte a gyereket, aztán felegyenesedett. Szombat lévén William otthon volt, és észrevettem, most nem először, hogy van valami a kisfiúban, ami arra enged következtetni, hogy fiatal kora ellenére elhatározta, ő lesz a férfi a háznál. Felhúzta kis gumicsizmáját, és elszántan átvonult velünk az udvaron, hogy a véleménye szerint ráeső részt elvégezze. Ahogy ott jött mellettem, vállára tettem a kezem. Sokkal gyorsabban kell felnőnie, mint a legtöbb gyereknek, de úgy éreztem, az élet tényei nem egy könnyen döntik földre. Beadtuk az állatoknak a 2. injekciót. A 2 kis Darby megint félelem nélkül vetette be magát a csetepatéba, és ez volt nagyjából az utolsó gyakorlati ténykedésem a hörgőhurúttal kapcsolatban. Visszatekintve, van valami hátborzongató varázslata annak, hogy az ember felidéz olyan helyzeteket, mikor az állatorvosnak teljesen tehetetlenül kell szembenéznie az elkerülhetetlen katasztrófával. Manapság, hála Istennek, fiatal kollégáknak nem kell így állniuk a ziháló, nyögő jószágok között, azzal a gyötrelmes bizonyossággal, hogy semmit sem tehetnek. Kitűnő, szájon át alkalmazható vakcina áll rendelkezésükre, a hörgőhurut megelőzésére és hatásos gyógyszerek a kezelésére. De Darbyéknak, akiknek oly kétségbeejtően szükségük volt a segítségemre, nem tudtam segíteni. Emlékezetemben sűrű, vigasztalan vizitek, pusztulás és a kloroform, karbolsav és terpentin mindent elárasztó szaga él. Mikor végre lezajlott a betegség, 1 tucat üsző elpusztult. S vagy 5 élt, de erősen zihált, valószínűleg csökött, a fejlődésben visszamaradt lesz egész életében. A többi, hála a jó tápláléknak, és nem az én kezelésemnek, felgyógyult. Rettenetes csapás ez minden farmernek, de a létért küzdő özvegyre nézve végzetes lehetett volna. Utolsó vizitemkor azonban a kis Mrs. Darby szokása szerint összekulcsolt kézzel állt a teástálca mellett, és nem adta fel. Csak akinek vagyon belőlük, veszíthet belőlük, mondta határozottan, oldalt hajtott fejjel, mint mindig.
Sokszor hallottam már ezt. Bátor Yorkshire-i mondás volt. De eltűnődtem, elege van-e Mrs. Darby-nak ahhoz, hogy ilyen sokat elveszítsen.
Folytatta.
Azt mondta, hogy jövőre ne hajtsam ki a fiatal állatokat arra a rétre, de nincs valami, amit be lehetne adni nekik, hogy ne kapjanak légcsőhurutot?
Sajnos nincs, Mrs. Darby.
Letettem a csészém. Nem hinném, hogy a vidéki állatorvosoknak bármire is a legnagyobb igénye is szüksége volna, mint a fertőző légcsőhurut vakcinájára. Az emberek mindig ezt kérdezik tőlünk, és nekünk mindig nemet kell mondanunk. Még 20 évig kellett nemet mondanunk, és közben szemtanúi voltunk olyan csapásoknak, amilyet éppen átéltem Darbyéknál. Most már elsőrendű vakcináink vannak, és furcsa módon ezt mindenki természetesnek veszi. Hazamenet megálltam, hogy kinyissam a kaput a dűlőút végén, és visszanéztem a régi kőfarmházra, amely az alsóbb lejtők tövében lapult. Csodálatos őszi nap volt. Lágy aranynapsütés enyhítette a dombok, és a láb kerítés szaggatta nyers képét. A levegő olyan mozdulatlan és csendes volt, hogy a galambszárny surrogása odafent hangosnak tűnt a némaságban. A völgy túloldalán a dombtetőn a ritkás fák szegélydísze oly mozdulatlanul állt, mintha csak odafestették volna az ég kék vásznára. Nem illett sehogy sem a szépségbe a gond, az aggodalom, a keserves küszködés és a fenyegető pusztulás. Becsuktam a kaput, és visszaültem a kocsiba. Az a kis asszony odafent átvészelte talán ezt a bajt, de miközben beindítottam a motort, egyre az járt az eszemben, hogy még egy ilyen csapás leteríteni.
Elhangzott James Herriot, az Állatorvos is ember című írásának 6. része. Felolvasta Hevér Gábor színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Robert Fulghem Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 17. részét Tóth Levente olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
Robert Fulghem Már lángolt, amikor ráfeküdtem. Aténtől messze délnyugatra a Peloponnészoszi félsziget sziklás partvidékén fekszik a Stupa Leftron nevű falu. Noha a hagyományos autós térképeken nem szerepel, jelentős hely, mivel Nikos Kazantzakis itt írta Zorba című regényét, a görög pragmatizmus legnagyszerűbb modern megnyilvánulását. Stupa Leftronnak a török megszállás óta van kettős neve, és manapság mintegy 35 politikai párt osztja meg a lakosságot, ami azt jelenti, hogy 35 szavazóképes férfi él a faluban. Két tekintetben azonban egységes a település. Az egyik a mohó vágy, hogy július-augusztusban a lehető legtöbb pénzt keressék a turistákon, a másik közös kötelék a vallás, a görög-keleti ortodox vallás. Az ember azt gondolhatná, hogy a gazdaság és a vallás könnyen konfliktusba keveredhet a turista szezonba, mert ugyan kinek van ideje vasárnap reggel templomba üldögélni, amikor mindenki azon dolgozik a kávéházakban, a kézműves boltokban és az éttermekben, hogy az utolsó drachmát is kifacsarják a turista buszok utasaiból. De semmi gond. A kora hajnali csendben Mikálisz atya már felállította a magnót és a hangszórókat a templom kertben, a falu fölé magasodó hegyen. Onnan közvetíti a misét a falu számára, a székében ülve és kávét szürcsölgetve, amit az egyik kávéházból hoztak föl neki. A mise 3 óra hosszat tart, és mindig egyforma. Már mindenki kívülről tudja, úgyhogy elég, ha hallják, és magukban követik, közben megteszik a dolgukat. 9-től délig az egész falu maga a templom. Ahol ők vannak, ott van Isten is, magyarázta nekem Mikálisz atya, és bármit is tesznek, Isten velük van, nem okoz problémát se nekik, se nekem, se Istennek. És mi van, ha az aténi püspök fülébe jut a dolog? Ugyan kiárulná el neki? De ha mégis ki tudja, talán sikere lenne az ötletnek. Igaz, hogy a falunak a templomban kellene lennie, majd ha eljön a szeptember, ott is lesz. De egyelőre elég annyi is, hogy a templom van jelen mindenütt a faluban. Végül is nem mindegy. Ha már a vallásnál tartunk, itt áll már görög kávét. A görögökön kívül nem sokan isznak meg belőle egyszerre egy-két csészénél többet, aztán életük végéig arról mesélnek. De ha nagy kávés vagy, és nem zavar, ha 48 órát vagy kénytelen egyhuzamban ébren lenni, és nincs hátralékod a betegbiztosítónál, és nem érdekel, ha nyelvednek és a fogaidnak olyan lesz az íze, mint egy madárkalitka aljának, és hozzá vagy szokva az erős gyomorégéshez, akkor bizony imádni fogod a görög kávét. Életem első görög kávéját a Seattle Demetrios görög ortodox templom őszi bazárjában ittam. Konstancia Gregokópulos az egyik hívő 84 éves nagymamája jó voltából, aki Aténból érkezett látogatóba. Amikor a templomban felszolgált kávét megkóstolt, a nagy balhét csapott. Kijelentette, hogy rendes görög kávét kell felszolgálni, különben nem tudja, mit csinál. Így hát megjelent aznap délután, talpig feketébe öltözve, rézkannákkal, forró fémtányérokkal és pörkölt babkávéval körülvéve, mind-mind csupa fekete. Úgy hajolt a munkája fölé, mint egy boszorkány, közben mormogott valamit a tolmácsnak. Kérek egy csésze kávét, most rögtön, mondom neki. Azt mondja, várnia kell. Kérdezze meg, hogy miért. Azt mondja, az amerikaiak mindent azonnal akarnak, de nem mindig jó az, ha mindent azonnal megkapunk. Ja, és azt is mondja, hogy Istennek is 7 napra volt szüksége ahhoz, hogy megteremtse a világot, és ez így volt jó, mert ő jól gazdálkodott az idejével, nem siette el a dolgot. És azt is mondja, hogy neki, Konstancia Gregokopulosznak pontosan 7 percre van szüksége a kávéfűzéshez Isten szellemébe, és maga várni fog, ő elkészíti, aztán megissza és ízleni fog. Igen, asszonyom, mondtam én. És én vártam, ő elkészítette, én megittam, és valóban nagyon ízlett. Jó lenni, igen, üvölt a fülembe. Igen, asszonyom, mondom én. Azt mondja, meg kell tanulni várni, és akkor Isten gyakrabban áldja majd meg, és hosszú, boldog életet fog élni. Az öreg asszony fogatlan szájával nagyot nevetett, és gyengéden megcsipkedte az arcomat, ahogy azokkal a bolondokkal szoktak bánni, akik egyszer talán még visszanyerik a józan eszüket. Főiskolai előadások és hosszú értekezletek végén gyakran hangzik el a kérdés, van valakinek kérdése? Akkor, amikor a hallgatóságot már úgy is elárasztották információval, és különben sincs több idő. Ilyenkor az embernek biztosan lenne egy-két kérdése, például mehetünk már végre, vagy mi a fenére volt jó ez az egész értekezlet, hogy hol lehet itt inni valamit? A gesztus célja gondolom az, hogy az előadó jelezze vele, mennyire nyitott, de ha valóban felteszel egy kérdést, az előadó is, a közönség is gyilkos tekintettel néz rád. És mindig akad egy hülye, egy stréber idióta, akinek van kérdése. Az előadó pedig mindig válaszol rá, azzal, hogy nagyrészt elmeséli azt, amit egyszer már elmondott. De ha még marad egy kis idő és egy kis csend támad a felszólítás után, általában felszoktam tenni a kérdések kérdését. Mi az élet értelme? Az ember sohasem tudhatja, hát ha valaki tudja rá a választ, és nagyon bánnám, ha lemaradnék róla, csak mert túl nagy a társadalmi gátlásom ahhoz, hogy én tegyem fel a kérdést. Amikor viszont felteszem, rendszerint abszurd húzásnak tekintik, az emberek nevetnek, bólogatnak, összepakolják a cuccaikat, és az értekezlet ezzel a nevetséges megjegyzéssel véget is ér. Egyetlen egyszer történt csak meg az, hogy feltettem a kérdést, és komoly választ kaptam rá, olyat, amely máig emlékezetes a számomra. Mindenek előtt el kell mondanom, hol történt, mert maga a színhely is különös jelentőséggel bír. Újfent Görögországban vagyunk. Egy Gónia nevezetű falu közelében Kréta szigetének egyik sziklás öblében áll egy görög ortodox rendház. Mellette a rendház által adományozott telken működik egy intézet, amelyet az emberek közötti megértésnek és megbékélésnek, különösen pedig a németek és a krétaiak egymáshoz való újbóli közeledésének szenteltek. Valószínűtlen feladat, tekintve a háborús idők keserű emlékét. A helyszín azért lényeges, mert az épület a málemei kis táború repülőtérre néz, ahonnan a náci ejtőernyősök megszállták Krétát, és ahol a parasztok konyhakéseket és kaszákat forgatva megtámadták őket. A megtorlás rettenetes volt. Egész falvak lakosságát állították sorba és lőtték agyon, amiért megtámadták Hitler elit alakulatait. Magasan az intézet fölött temető van, benne egyetlen kereszt, amely a krétai partizánok tömegsírját jelöli. Az öböl túloldalán pedig egy másik hegyen van a náci ejtőernyősök katonai temetője. Az emlékműveket úgy helyezték el, hogy mindenki lássa őket, és örökké emlékezzenek az eseményre. Végül is a krétaiak egyetlen fegyvere a gyűlölet maradt, és sokan megesküdtek, hogy ezt a fegyvert soha nem fogják letenni. Soha többé. A történelem eme vészterhes díszletei között, ezen a helyen, ahol a gyűlölet ciklája vastag és kemény, törékeny paradoxon egy olyan intézet léte, amelyet a háború ejtette sebek begyógyítására hoztak létre. Hogy került ez ide? A válasz egy férfi neve. Alexander Papaderoszé. filozófus doktor, tanár, politikus, aténi lakos, de ennek a földnek a szülötte. A háború végeztével arra meggyőződésre jutott, hogy a németek és a krétaiak sokat nyújthatnak egymásnak, sokat tanulhatnak egymástól. Hogy példát mutathatnak, mert ha ők képesek egymásnak megbocsátani és alkotó kapcsolatot létrehozni, akkor minden nép képes rá. Hogy rövidre fogjam a történetet, Papaderosznak sikerült. Az intézet valóra vált, eszmecsere terepe lett az iszonyat színhelyén, és valóban alkotó együttműködés forrásává vált a két ország között. Már több könyvet is írtak azokról az álmokról, amelyek azáltal váltak valóra, amit az egyik nép a másiknak adott e helyen. Mire én az egyik nyári ülésszakra az intézetbe érkeztem, Alexander Papaderosz már élő legenda volt. Elég volt egy pillantást vetni rá. Energia, fizikai erő, bátorság, intelligencia, szenvedély és lendület sugárzott belőle. Amikor pedig elbeszélgetett, vagy kezet rázott vele az ember, vagy jelen volt, ahol beszélt, megtapasztalhatta kivételesen felvillanyozó emberségét. Kevés férfiú ér fel a saját hírnevéhez, amikor közelebbről megismeri az ember. Alexander Papaderosz kivétel ez alól. A görög kultúrával foglalkozó és Papaderosz által Görögország minden vidékéről meghívott értelmiségiek és szakemberek vezette két hetes szeminárium utolsó délelőttjének utolsó előadásán Papaderosz felemelkedett a terem végében álló székéről, előre ment, ott megállt az egyik nyitott ablakon beüzönlő ragyogó görög napfényben és kinézett. Mi pedig követtük a tekintetét az öblön át egészen a német temetőt jelző vaskeresztig. Aztán megfordult, és előadta a rituális gesztust. Van valakinek kérdése? Csendülte meg a termet. Ez a két hét egy egész életre elegendő kérdést vetett fel, de pillanatnyilag csak a csönd létezett. Nincs kérdés? Papaderosz tekintete végigpásztázott a termen. Nos, jó, föltettem a kérdést. Dr. Papaderosz, mi az élet értelme? A szokásos nevetés jött válaszul, mindenki indulásra készen mocorgott. Papaderosz kezével csendet intett és hosszan rám nézett, szemével azt firtatta, komolyan kérdezte-e, a szememből pedig azt olvasta ki, hogy igen. Rögtön válaszolok a kérdésére. Nadrág zsebéből elővette tárcáját, egy darabig egy bőr pénztárcában kotorászott, aztán kihalászott egy apró kerek tükröt, nagyjából akkorát, mint egy negyed dolláros. És a következőket mondta. Kisgyerekkoromban, a háború alatt nagyon szegények voltunk, egy eldugott faluban éltünk. Egy nap az úton találtam egy darabka tört tükröt, egy német motorbiciklit lőttek ki azon a helyen. Megpróbáltam összeszedni a tükör összes darabját, hogy összerakjam, de lehetetlen volt, így csak a legnagyobb darabot tartottam meg, ezt itni. Aztán egy kövön, kör alakúra csiszoltam, játszani kezdtem vele, mint valami játékszerrel. Elbűvölt az, hogy olyan sötét helyekre tükrözhettem bele a fényt, ahová a nap sohasem sütött be. Mély lyukakba, repedésekbe és sötét beugrókba. Sportot űztem abból, hogy fényt bocsássak a legeldugottabb helyekre is. Megtartottam a tükröcskét, és ifjúkorom üres pillanataiban elővettem, és újra elfogadtam a játék nyújtotta kihívást. Amikor férfivá értem, rájöttem, hogy ez nem egyszerűen gyermekjáték, hanem annak a metaforája, hogy mit is kezdhetek az életemmel. Rájöttem, hogy nem én magam vagyok a fény, még csak nem is a fényforrás, de a fény, az igazság, a megértés, a tudás létezik, és sok sötét helyen csak akkor fog fény lenni, ha én oda tükrözöm. Csak egy szilánkja vagyok annak a tükörnek, amelynek teljes alakját és formáját nem ismerem. Ennek ellenére azzal, ami a rendelkezésemre áll, fényt tükrözhetek a világ sötét zugaiba, az emberek szívében lévő fekete foltokra, és némely emberekben bizonyos dolgokat megváltoztathatok. Ez az, amire én törekszem. Ez az én életem értelme. Aztán fogta a tükröcskéjét, óvatosan tartva befogta az ablakon beáramló nappali fénysugarait, és az arcomra meg a padon összekulcsolt kezemre irányította. Sokat elfelejtettem már abból, amit azon a nyáron a görög kultúráról és történelemről tanultam, de emlékezetem tárcájában még ma is ott hordok egy kicsiny kerek tükröt. Van valakinek kérdése?
Kedves hallgatóink, Robert Fulghem, Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 17. részét Tóth Levente olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!